Esti Gyors, a hírek háttere.
Döntött a parlament.
A csúcs találkozó
részt. Felfüggesztették mentelmi jogát.
Erdőtűztől.
Terrortámadásnak minősítették.
Benyújtotta lemondását.
Korrupciós botrány.
Balesetet szenvedett.
Aláírták a megállapodást.
Esti Gyors, a hírek háttere.
Jó estét kívánok, Sámesz János vagyok, a szerkesztő Hecskovics Eszter, ez pedig itt az Esti Gyors. A negyedik hullámos Delta plusz mutánsos ijesztegetős jóslás mellett a média néha arról is beszámol, hogy az oltások jól működnek. Azt persze pontosan nem tudhatjuk, hogy a vakcina, a jó idő vagy a vírus mortalitásának esetleges csökkenése milyen arányban dicsérhetők ezért, de az emelkedő esetszámokat sem Nagy-Britanniában, sem máshol nem követte a halálozás növekedése, ahol nyár van és a lakosság értelmezhető része be van oltva. Az Egyesült Államokban a járvány kezdete óta nem volt olyan kevés elhunyt, mint az elmúlt hónapokban. A szakértők szerint ők is szinte kizárólag az oltatlanok közül kerülnek ki. Magyarországon 3 héttel ezelőtt teltházas futballmérkőzéseket rendeztek, amiknek a jó hangulaton kívül semmilyen hatása nem lett. Nálunk még az új esetek száma is csökken annak ellenére, hogy az oltottak egy részének valószínűleg nincs megfelelő védettsége. Ez nem akkora meglepetés, hiszen senki sem ígérte, hogy mondjuk a kínai vakcina 100%-os hatékonyságú lesz, de a kormánynak ezzel foglalkoznia kell, és lehetővé kell tennie a harmadik oltást azok számára, akik ezt igénylik. Lesznek ugyanis, akik az ősz közelettével újabb korlátozásokat követelnek majd, és a gyerekek extrém alacsony veszélyeztetettsége ellenére is lehetnek majd olyanok, akik zárva tartanák az iskolákat, mondjuk arra hivatkozva, hogy nincs még minden 6 éves beoltva. A kormánynak ezen a ponton az lesz a dolga, hogy elérhetővé tegye az oltást, majd azt mondja, hogy nem zárunk, mert aki akarja, az meg tudja védeni magát. Hogyha a vakcinák a koronavírus ősszel terjedő változata ellen is hatékonyak lesznek, akkor a lezárások helyét az oltásnak, a kollektív felelősségét pedig az egyéni felelősségnek kell átvennie.
Esti Gyors, a hírek háttere.
Döntött a parlament.
A csúcs találkozó
részt. Felfüggesztették mentelmi jogát.
Erdőtűztől.
Terrortámadásnak minősítették.
Benyújtotta lemondását.
Korrupciós botrány.
Balesetet szenvedett.
Aláírták a megállapodást.
Esti Gyors, a hírek háttere.
Témáimból: kapunk-e uniós forrásokat, és mikor elfogadja-e a magyar helyreállítási tervet az Európai Bizottság, és hogyha nem, akkor miért nem, és van-e köze ehhez az LMBTQI ellenes törvénynek. Aztán a Névszava arról írt, hogy a magyar hadsereg a ráköltött pénz ellenére még mindig a régió egyik leggyengébbje, hogy így van-e. Azt megbeszéljük a volt vezérkari főnökkel, aztán beszélünk arról, hogy hogyan tűnhetett el egy kis településen nem is kevés uniós forrás, aztán megbeszéljük, hogy baj-e az, hogyha magas az infláció és kinek baj, de ellátogatunk Afganisztánba is, már is kezdünk.
Esti Gyors, a hírek háttere.
A telefonnál pedig itt van velünk Weinhardt Attila, Portfolio.hu elemzője. Szerbusz, jó estét!
Szerbusz, jó estét! Köszöntöm a hallgatókat is!
2511 milliárd forintnyi euró sorsa dőlhet el a következő napokban. Ennyi pénzt kapna Magyarország a helyreállítási és ellenálló képességi tervére. Ez ugye az a helyreállítási alap, amit az Unió kitalált a koronavírus járvány következményének enyhítésére. A cikkedben, ami a Portfólió jelent meg, azt írott, hogy a következő napokban dőlhet el, hogy az Európai Bizottság elfogadja-e a magyar tervet, és hogyha nem, akkor mely pontokon nem, és hol kell ezen változtatni, egyáltalán mi múlik az, hogy mikor jön ez a pénz. Ugye már az elmúlt napokban is voltak arról cikkek, hogy nem lesz jó ez a terv, mert hogy a korrupció ellenes intézkedések nem elég meggyőzőek. Tehát időközben volt itt egy EP szavazás is, ahol elítélték Magyarországot magyarán, hogy nagyon sok külön téma is van, de egy picit mindegyik szól a pénzről is, nem is lehet egészen pontosan látni, hogy mi következik?
Valóban egyre bonyolultabb ügyhalmaz. Ugye az egyik az a helyreállítási programunk, a másik témakör pedig a 2021-27-es rezervkóztatási forrásainknak a kérdésköre. Ezek ugye két különálló szálon futnak, de mégis itt az utóbbi napok, hetek fejleményei alapján úgy tűnik, hogy ez a két ügy is összekapcsolódik. Itt a magyarországi gyermekvédelemnek nevezett törvénymódosítás kapcsán és az abból adódó brüsszeli kritikák miatt. Amit a cikkben is írok, hogy úgy tudom, információim szerint, és ezt több forrás is megerősítette, hogy gyakorlatilag a 2 héttel ezelőttig majdnem megegyeztek a magyar kormány, illetve az Európai Bizottság szakmai stábjai a magyar helyreállítási programról. Annak egyrészt ugye a reform és az intézkedéseinek a tartalmáról, illetve arról, hogy a pénzköltés során itthon milyen korrupcióellenes illetve ilyen átláthatóságot, összeférhetetlenségi szabályokat garantáló intézményrendszereket. És ehhez képest volt az a változás a múlt héten, ugye itt a magyar törvény kapcsán, hogy távolodtak a felek, és újabb kérések jöttek Brüsszelből, hogy plusz garanciákat vállaljon a magyar kormány a pénzköltés terén.
Azt meg tudod mondani, hogy pontosan milyen garanciák ezek? Tehát, hogy mi az, amit ezen a terven változtatni kéne, hogy azt elfogadják?
A bizottság ugye évente meghatározza az ország specifikus ajánlásaiban, azok hangsúlyozottan ugye ajánlások, viszont itt ennek a tervnek az alapvető elfogadásához kötelező teljesíteni, hogy hogyan legyen még átláthatóbb a magyar uniós pénzosztásnak a nyomonkövetési rendszere, illetve milyen olyan összeférhetetlenségi és a kettős pénzköltésnek a szabályát kiküszöbölő intézkedéseket tegyenek be a rendszerbe, hogy gyakorlatilag valóban azt lehessen mondani, hogy abszolút szabályos a pénzosztás. Ez egy technikai jellegű témakör, de minden esetre nagyon fontos, és itt ugye az a nehézség a magyar kormány számára, hogy nem tudja elkerülni azt, hogy a bizottság jóváhagyását megszerezett, és ahhoz, hogy ezt ki tudja adni a bizottság, ehhez kéri most ezeket a plusz feltételeket. Ez nem önmagában azért, hogy kekeckedjen, hanem ugye maga az Európai Bizottság is egy nagyon szorult helyzetbe került itt a Magyarországgal kapcsolatos kritikák terén, mind az Európai Parlament felé, mind a tagállamokat tömörítő tanács felé, és ezt a védekezési stratégiáját, tehát hogy a saját útját védeni tudja, hogy mit és miért csinál a szerződések őreként, ahhoz kéri ezeket a plusz garanciákat, hogy gyakorlatilag lavírozni tudjon ebben a kényes politikai helyzetben. Tehát magyarul a magyar kormánynak kellene még plusz vállalásokat tennie, és most amit a cikkben leírtam, az a nagy kérdés, hogy ezt a következő napok során megteszi-e, mert ha nem, akkor végül is kifutunk abból az elméleti határidőből, hogy itt a két hónapos időablak során a bizottság erre a magyar tervre rábólincson. Ez önmagában nem probléma, nincs ebből olyan nagy következmény. Az inkább a probléma az, hogy így viszont, ha nincs meg ez a jóváhagyás most, mondjuk a jövő héten, akkor nem tud bekerülni a magyar helyreállítási terv az uniós gazdasági és pénzügyminisztereknek a testülete elé, amely most a nyári szünet előtt utoljára július 26-án ülésezik. Azon a testületi ülésen kellene a végső jóváhagyást megszereznie a magyar tervnek, és ha ez sikerül, akkor gyakorlatilag még július-augusztus során egy ilyen 326 milliárd forintos átutalás meg fog érkezni a magyar államkasszába. Ez egy igen jelentős tétel, egyébként éppen jól is jönne.
Na, erről akartalak még kérdezni, hogyha ez a pénz ez nem jön meg, annak milyen hatásai lehetnek? Tehát egyrészt nyilván, ha van pénz, amit el tud költeni a kormány, az jó a gazdaságnak, ez világos. Valakik várják ezt a pénzt pályázat formájában, beruházás formájában. Nyilván a magyar gazdaság különböző szereplői, hogyha számítanak egy nagyobb összegre, ami beáramlik, és az nem áramlik be, az a hangulatra, tervekre hatással lehet, vagy akár a forint árfolyamára, nem tudom, tehát hogy mi következne abból, hogyha ez a pénz ez nem jönne be a tervek szerinti időben?
Ez ugye az egyik forgatókönyv az az, hogy ez a pénz nem most jön be a következő hetek során majd, tehát nem egy gyors alkú születik meg, és ezért nem hagyják jóvá egyelőre a tervet, hanem majd csak mondjuk szeptember-októberben. Ez önmagában nem lenne különösebben probléma, hiszen ez egy időzítési kérdés, ez a pénz később is jól fog jönni, és ugye hivatalosan azt a célt szolgálja, hogy a magyar helyreállítási program keretében vállalt több tucatnyi beruházás, illetve szerkezeti átalakításnál el tudják kezdeni a projekteknek a szereplői az előkészítést, majd ezeknek a programoknak, a fejlesztéseknek a végrehajtását. Tehát ez összességében ez a késlekedés, ez a csúszás a pénzátutalásban azt gondolom, hogy nem hatna érdemben a magyar programban résztvevő projektgazdáknak a viselkedésére. Minden esetre nyilván egy nyugtalanító körülmény, hogy bizonytalan ideig egyelőre a magyar helyreállítási tervet akkor így nem fogadnák el Brüsszelben. És ezzel párhuzamosan ugye az egy kérdés, hogy a 2021-27-es költségvetés megalapozó dokumentum, ez az úgynevezett partnerségi megállapodás, illetve az abból következő operatív programok, azoknak az elfogadtatása Brüsszelben az milyen sebességgel tud megtörténni. Itt úgy tudom, hogy egyébként haladnak szintén az egyeztetések, de az a nagy kérdés, hogy ez a magyar gyermekvédelmi törvény, illetve az emberi jogi kritikák, amelyeket a tegnapi EP állásfoglalás is nagyon keményen bírált, hogy ezek mennyire zavarnak be idézőjelbe ebbe a képbe. Itt az a kockázat, hogy van egy új forrásfelhasználási rendelet a 21-27-es periódusra, amiben van egy olyan jogszabályi lehetőség, hogy az ilyen emberi jogi kérdésekkel kapcsolatban van lehetősége a bizottságnak arra, hogy egyáltalán a programokat se fogadja el. Tehát addig nyilvánvaló, hogy nem tud Brüsszelből a pénzátutalás sem megindulni, amíg ezeket a magyar programokat nem fogadják el kint. Ezzel ettől részben független azért itthon már egyébként meg is hirdette a kormány a pályázatok egy részét. Több százmilliárdnyi pályázatot már ki is írtak, és meg is fog nyílni a jövő héttől az egyik nagy tétel. Tehát összességében itthon ez a projektgazdákat direktben nem érinti, de természetesen azért a piaci szereplők figyelnek arra, hogy itthon, ha pörög is a pénzeknek a kifizetése a nyertesek felé, annak a másik ágán Brüsszelből mikor és milyen mértékű pénzek jöhetnek, mert a kettő közötti különbséget nyilvánvalóan az államháztartásnak átmenetileg meg kell finanszíroznia, és az a nagy kérdés, hogy ezt meg tudja finanszírozni a költségvetés, vannak-e tartalékai, illetve be tud-e vonni forrásokat.
Igen, és azért ez most nem olyan, mint mondjuk pár évvel ezelőtt volt, amikor még a költségvetési hiány az messze nem volt akkor, mint most, tehát hogy viszonylag könnyen tudott a kormány mondjuk arra játszani, hogy előfinanszíroz, ameddig nem tudnak megegyezni valamilyen EU-s forrás megérkezéséről, ezért gondolom, hogy ez most nehezebb.
Látszólag nehezebb, de azért ez fontos hangsúlyozni, és éppen ezért ez egy nyugtató körülmény, hogy rendkívül magasak a magyar államháztartás költségvetési tartalékai. Ezeket a pénzeket a Magyar Nemzeti Banknál kormányzati betétként helyezi el, ez közel 3000 milliárd forint, ez egy borzalmasan nagy összeg, és ez még mindig majdnem történelmi csúcsot jelentő számot jelent. Tehát összességében van mihez nyúlni a magyar kormánynak akkor, ha itthon gőzerővel akar haladni a pályázatoknak a meghirdetésében, illetve majd a kifizetésében, de természetesen azért a végtelenségig egy olyan stratégiát nem lehet folytatni, hogy itthon ugye gőzerővel mennek ki a pénzek a gazdaságba, de a másik ágon Brüsszelből nem jön pénz, vagy csak egy töredéke, vagy kevés része érkezik meg. Egyelőre bizonytalan, hogy ez az egész vita ez az új uniós pénzeinknek de egyáltalán annak az ütemezésére, kifizetésére hat-e, és ha igen, akkor az milyen volumenben, milyen arányban hat, és ez az a bizonytalanság, ami az utóbbi napokban a forint árfolyamában is azért megjelent, két hónapos mélypontra bukott a csütörtöki kereskedésben, most a pénteki kereskedésben van egy nagyobb erősödés, de összességében azért látszik, hogy ez az egész téma elkezdte egyre jobban érdekelni azért a forintpiaci befektetőket.
Hát meg a bizonytalanság nyilván sosem jó. Vejhand Attila, a portfólió elemzője, köszönöm szépen, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen én is a lehetőséget.
Esti Gyors. És haderőfejlesztéssel folytatjuk méghozzá azért, mert a Népszava ma reggel a régióban sem erős még a magyar hadsereg címmel jelentetett meg egy cikket, amelyből kiderül, hogy a GDP 1,4%-át költi Magyarország a haderőfejlesztésre, vagy illetve hát a hadseregre, és ugyanez nőtt az elmúlt években, de még mindig nem éri el az uniós átlagot, ami 1,8%, és hogyha az abszolút számokat nézzük, akkor a régióban több országtól is elmarad ez a költés, jegyzi meg tehát szintén a Népszava. Itt van velünk Szenes Zoltán, egyetemi tanár, volt vezérkari főnök. Jó estét kívánok!
Jó napot kívánok, jó estét kívánok!
Nem tudom, hogy ezekből az ilyen abszolút számokból megtudhatunk-e bármit, ha azt mondjuk, hogy a GDP ennyi százalékát költjük valamire, akkor abból még mindig nehéz látni, hogy pontosan mire költünk és mire nem. Ön, hogyha csak ezeket a számokat nézzük, akkor el tudja fogadni akár ezt a címet, vagy azt az összehasonlítást, hogy a régióban ez a költés, ez még nem tűnik kiemelkedőnek, annak ellenére, hogy az elmúlt években ez tényleg nagyot nőtt, és a kormányzati nyilatkozatok is arról szólnak, hogy egy erős hadseregre van szükség.
Hát, ahogy látom, itt számháború van, tehát olvastam is a Népszava cikkét, de hát igazából én jobban bízok a a NATO által kiadott közleményekbe, és ugye az legutóbb márciusban jelent meg, ami a 2020-ra vonatkozik, és abban Magyarország 1,85%-ot fektetett védelembe. Ez nem csak amire emlékszem költségvetésen, hanem az egyik fejlesztések is. És ezzel följöttünk a 13. helyre, illetve a fejlesztésekben pedig a 20%-ban előre volt 36,5%, és azzal a második helyen vagyunk. Tehát szerintem ezek a számok, amelyekkel a most a Népszava operál, most nem látos megállapítások persze lehetnek jó, de ezek a számok szerintem nem aktuális számok. Becsülésült azt, hogy becslési számok. Tehát, de a számháborúnak persze nincs értelme, az biztos, hogy a mérés az szövetségben 2014 óta az egyértelműen a GDP arányos növekedés, tehát az arra egy összehasonlítási alapot, és hát ezen kívül rengeteg mutatót kell elemezni. Én például személyesen szeretem a nálunk is vannak ilyen katonai minősítő intézetek, egy amerikai a Global Firepower, amelyik 50 mutató alapján értékel, és abban Magyarország, most ez globális arat, abban 55-ek vagyunk, de körülbelül az elmúlt 15 év, amióta én ezzel szisztematikusan foglalkozom, kb. 10-et léptünk előre. Tehát azt akarom mondani, a fejlesztések azért a haderő modernizációját hitelesítik.
Ugye a kérdés az persze ilyenkor, hogy egészen pontosan mire költünk, és az mennyire hasznos, nem tudom, hogy ez egyáltalán megállapítható-e egy ilyen helyzetben teljes biztonsággal. A Népszava minden esetre őket tudom ígérni. Azt írja, hogy jelentős haditechnikai beszerzések voltak, ám a meghirdetett hadsereg modernizáció, idézem, a valóságban sokkal inkább tűzoltás és gyorsított ütemű ráncfelvarrásról szólt. Hát, hogyha most ezt szebben akarom megfogalmazni, akkor lehet, hogy itt a szerző arra gondolt, hogy a korábbi években nem nagyon volt haderőfejlesztés ilyen ütemben, és hogy ezt egyfajta tűzoltásnak lehet mondani, hogy akkor elkezdett hirtelen lenni. Nem tudom, hogy ezzel a mondattal úgy tud-e azonosulni bármennyire is.
A tűzoltással nem, de az, hogy erős, gyors, és biztos, hogy sok kérdés feltevő fejlesztéssel az igaz. Ugye itt nem csak a beszerzésekről van szó, mert mégis meg lehet vásárolni, de hogy ezt be kell illeszteni a rendszerbe, kiképzés kell, logisztika, összekovácsolás, tehát nagyon sok összetett folyamat és feltétel, és ugye ezért a Magyar Honvédség ugye létrehozta egy transformációs, tehát átalakító parancsnokságot megpróbálja ezt könnyíteni, de persze ez egy összetett bonyolult feladat, tehát is egyik évről másik évre biztos nem fog megvalósulni.
Hogyha egy kicsit visszautalunk a címre, mert én ezen gondolkodtam, hogy a régióban sem erős még a magyar hadsereg volt a cím, hogy mit értünk vajon egy erős magyar hadsereg alatt, mert hogy az világos, hogy az Egyesült Államok hadserege erős, hogy Oroszország hadserege erős, hogy Törökország hadserege erős, de hogy egy kicsi, ám de NATO tagország hadseregénél mit értünk az alatt, hogy ők egy erős hadsereg, lévén, hogy igen, azért valószínűleg egy kis ország hadsereg igazából nem lesz erős, hanem a NATO lesz erős, és hogy ebbe van valamilyen szerepe nyilván a magyar, meg minden más NATO tag hadseregnek is, tehát hogy ez alatt mit értünk, mikor mondhatjuk azt, hogy na, a magyar hadsereg most már erős?
Ugye ez egy nehéz kérdés, de a lényeg az, hogy itt az összehasonlítás a V4, illetve a szomszédos országok. Ugye ha a szomszédos országokat nézzük, nyilván minket nem lehet összehasonlítani Romániában, mert nagyságrendben nagyobb ország és hadsereg, és körülbelül háromszorosa, mint a magyar, és ez mindig így volt, és mindig így van. Ha csak a szomszédos országokat nézzük, abban Magyarország 5 éve is a legerősebb volt, mert mindegyik hadsereg kisebb. Még az osztrákok voltak néhány év előttünk, hasonló nagyságrend, és ugye többet költöttek, de az osztrákok is mögöttünk vannak. Ha a V4-eket nézzük, akkor nyilván Lengyelország szintén nagyságrendokok miatt messze legerősebb az elő a V4 közül, és nagyon jók a csehek, általában ők vannak a második helyen, de ezeknek az összehasonlításnak egyetértek ezzel a gondolat, igazán nem sok értelme van, mert az egész katonai védelemrendszer a Európának, illetve a NATO-nak az szövetség együttműködésre épül, és a szövetség egészében és összességében akarja a nemzetekkel együtt megoldani a feladatait.
Szerencs Zoltán egyetemi tanár volt, vezérkari főnök volt itt velünk. Köszönöm szépen.
Köszönöm én is. Szép napot kívánok.
Esti Gyors, a hírek háttere.
A telefonnál pedig itt van velünk Hatházi Ákos, független országgyűlési képviselő. Jó estét kívánok.
Jó estét kívánok!
Napok óta Bükösdről tesz közzé a Facebook oldalán fotókat, adatokat, számokat, méghozzá arról, hogy Bükösdön hogyan használtak fel uniós támogatásokat, és nagyon nehéz ezt a rádióban feldolgozni, mert hogy a képeken látszik igazán, hogy mi történik, de ma volt egy fotója és egy találós kérdés, ami nekem annyiból megtetszett, hogy ez tényleg nagyon érthető talán ebből, hogy mi történik. Azt kérdezte, egy ilyen egészen romos épület látható ezen a képen, és a kérdés az volt, hogy ez vajon micsoda, és az egyik lehetőség az, hogy egy gyümölcs aszoló üzem 23 millió forint uniós támogatásból, vagy egy zöldségsavanyító üzem 13 millió forintból, vagy a falu saját pálinka főzdéje, ami tönkrement. És papíron az első kettő a helyes, tehát ha jól értem, akkor ez az épület ez kétszer is felépült uniós pénzből, mind a kétszer valami más lett, csak ezek szerint nem lett ez. Hogyan lehetséges?
Alapvetően sok mindent láttam már, és sokszor el szoktam mondani, hogy amikor a mostani rendszer lényegét keressük, akkor nem mindig csak Mészáros Lőrincet kell nézni, hanem sokszor érdemes a falvakat is megnézni, hogy mi történik a falvakban. Nagyon sok helyen sajnos a polgármestereket vagy megzsarolják, vagy megvásárolják. Tehát a lényeg az, hogy ott volt egy polgármester, aki alapított egyesületeket, szociális szövetkezetet, alapítvány, és aztán gyakorlatilag ezek az egyesületek, alapítványok sokszor teljesen ugyanarra a célra vettek fel uniós pénzeket, nem pár milliót, hanem itt sok 10-100 millió forintról van szó, és amit ön mondott, mai példa, az valóban egy romos épület volt, ahol papíron az egyik alapítvány az egy aszaló üzem, egy gyümölcsaszaló üzemre vett fel 23 millió forintot, a másik egyesület az pedig egy savanyító, zöldségsavanyító üzemre vett fel 13 millió forintot, és amikor megnézzük ezeknek a projekteknek a leírását, ez nyilvános adatbázisban bárki megnézheti, akkor szinte szóról szóra ugyanazt találjuk.
Ezt megnézte egyébként ezt az épületet, hogy nincs-e véletlenül benne valahogy egy gyümölcsasszoló is, meg egy zöldségsavanyító üzem is eldugva?
Egyik sincsen benne, oda mentem, tehát én ezeket a nagyon meredek információkat mindig igyekszem leellenőrizni, magam oda mentem, be lehetett látni ugye a törött ablakon keresztül, nincs ott semmi. Ami még ugye a bájos ebben, hogy itt egy valóban működött régen egy pálinka főzdéje, a falunak, a falu tulajdonában volt egy pálinka főzde, és ez hozott ott a helyiek elmondása szerint egy évi 15-20 millió hasznot a falunak, és ebből ők a ingyenes személyszolgáltatást tudták finanszírozni. Aztán utána a polgármester nyitott egy saját pálinka főzdét, és ezzel gyakorlatilag tönkrement a falujé. Ehelyett aztán próbálta ugye ilyen módon felvilágoztatni a falu, de hát ezekből nem lett sem.
Próbáljuk meg egy felelőst találni. Most azon túl, hogyha a polgármester nem megfelelően használ fel uniós forrásokat, az nyilván nincsen rendben, de meg lehet-e találni egy minisztériumban egy embert, akinek a dolga lenne az, hogy megnézze azt, hogy akár egy kis faluban tényleg arra költik-e az egyébként 100 milliós nagyságrendű támogatásokat, amire azt felveszik, az hasznos-e, vagy egyszerűen ez képtelenség, vagy egyszerűen a rendszer úgy működik, hogy elkölteni kell, meg odaadni kell, és nem megnézni, hogy aztán mi lesz belőle. Nyilván rengeteg példa, 10 cent is kilátók, mit tudom én, tehát hogy rengeteg ilyen történetünk van, de hogy mégiscsak meg lehet-e azt mondani, hogy kinek a dolga lenne észrevenni azt, hogy itt egyébként se zöldségsavanyító, se gyümölcs aszaló nem épült.
Igen, ez egy nagyon lényeges kérdés. Még egyetlen egy példa itt eszembe jutott, mert 4 napon keresztül soroltam el, és hagyd mondjak egyet, sportnapokra, sportfejlesztésre vett fel az egyik ilyen szervezet 250 millió forintot. Azt vállalta, hogy 126 ilyen sportnapot fog tartani, tehát mindenki számolja vissza, hogyha megtartotta volna ezeket a sportnapokat, akkor is ugye ez egy horribilis pénz lenne, de ezekből semmit nem csinált meg. Gyakorlatilag a honlapján volt egy olyan videó, amit 2019 tavaszán is kirakott, és 2020 tavaszán is kirakott, ahol valakik valamit sportoltak, de ilyen visszaélések vannak. A kérdése nagyon fontos, erre lenne egy apparátus. Tehát ugye az Európai Uniós pénzeknek az odaadása, ez úgy indult, vagy az Európai Unió abból indult ki, hogy minden ország megcsinálja a maga ellenőrző hatóságát, és nyilvánvalóan abból indult ki a pénzek odaadás, hogy minden országban van ügyészség, rendőrség, ahol a visszaélések vannak, akkor ezért börtönbe fognak menni. Ez Magyarországon nem így történik. Olyan információim vannak, amikor elmondták a irányító hatóságoknál dolgozó embereknek, miniszterek, államtitkárok, hogy ha ilyet találnak, akkor sem nagyon kell ezt bolygatni. A lényeg az, hogy hozzunk el minden pénzt, hogyha ellopjuk, ellopjunk, a lényeg, hogy a uniótól kapjuk meg ezt a pénzt. Teljesen hibás gondolkodás, hiszen ez nem segít az országnak, ezzel ártunk az országnak, többek között azzal, hogy ezeket a polgármestereket gyakorlatilag kézben tarthatja a Fidesz, és utána ezek a polgármesterek fogják úgy presszionálni a falu lakosságát, vagy azt a részét a falunak, akit lehet presszionálni, hogy a Fidesz nyerje.
Ugye most tett feljelentést, mi a véleménye arról, ez egy olyan ügy, amiben elő szokott fordulni az, hogy aztán az ügyészség eljár valóban megállapítja, hogy itt nem megfelelően használták az uniós pénzeket, történik egy vádemelés, ez azért kérdezem, mert ennél a polgármesternél nyilvánvalóan sokkal jelentősebb, fajsúlyosabb kormánypárti képviselők ellen indultak uniós pénzek szabálytalan felhasználása ügyében eljárások, született már ítélet is, több ilyen esetet fel tudunk sorolni, tehát azt gondolja az ember, hogy azért itt nem egy olyan típusú pénzelnyelés folyhatott, amire valami felsőbb engedély volt, tehát miért ne lehetne az, hogy az ügyészség majd el fog járni, és tényleg, ha itt valóban szabálytalanság történt, akkor az kiderül, és a bíró a felelős az felel érte.
Mostanában van egy olyan érzésem, hogy amikor ezeket az nyilvánvaló lopások után megteszem a feljelentéseket, elindítják a nyomozásokat. Tehát pár évvel ezelőtt igaz volt, hogy a legnyilvánvalóbb eseteknél is visszautasították egészen képtelen indoklásokkal a nyomozás. Mostanában el szokták ezt indítani, csak ugye ez nem jelent semmit. Ugye ezeket nagyon sokáig el lehet húzni. Farkas Flórián ügyében ugye 2014-ben tettem feljelentést, meg is indult a nyomozás, most 2021 van. A Simonka ügyében is 2012-ben indult a nyomozás, most már 2021 van. Tehát még abban az esetben is, hogyha az ügyész elindít egy nyomozást, az sem azt jelenti, hogy annak vége van. Az az érzésem, hogy azért indulnak el ezek a nyomozások, hogy lehessen mondani, mutatni az uniónak, hogy hát ja, itt van ez az ember, vagy itt vannak ezek az emberek, megteszik a feljelentéseket, mindent megteszünk, hogy kivizsgáljuk. Tehát, hogy ne mutathassa, vagy mondhassa azt az unió, hogy itt nem történik semmi.
Köszönöm szépen. Hadházi Ákos, független országgyűlési képviselő volt itt velünk. Minden jót kívánunk.
Esti Gyors.
Gazdasággal folytatjuk, a telefonnál Németh Dávid, a KNH Bank vezető elemzője. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Jobban ugrott meg az előző hónapban az infláció, mint azt az elemzők várták. Az áremelkedés 5,3%-kal magasabb, mint az előző évben volt. És hát a kérdés az, a nulladik kérdés, mert rengeteget beszélünk az elmúlt hónapokban már inflációs kockázatról, aztán annak a megvalósulásáról, hogy meg lehet-e azt röviden és egyértelműen fogalmazni, hogy miért baj az, és mikor baj az, hogyha magas az infláció. Például a portfólión van éppen egy cikk, ami a nyugdíjas rétegnek az elszegényedéséről szól, tehát nagyon sokan ezt érezhetik, de mégis egy gazdasági elemző mit mond arra, hogy miért baj az, hogyha 5,3%-os az infláció?
Alapvetően, hogyha magas az infláció, akkor, és hát ehhez képest pláne, hogyha alacsonyabb a kamatok, akkor mindenkinek, akinek van megtakarítása, neki veszít a megtakarítása az értékéből. Emellett, hogyha a bérek is lassabb ütemben növekednek, mint amennyire az infláció megy föl, akkor ott is a vásárlóerőnk az csökken, tehát romlik az életszínvonalunk. Úgyhogy itt mindenképpen egy viszonyítási alap is kell, hogy mihez képest magas az infláció, de emellett, hogyha folyamatosan gyorsul az infláció, és most ugye arról beszéltünk, hogy 4-5 éve még 1-2% volt Magyarországon, és most már 5% környéki szintek vannak. Hogyha egy folyamatos gyorsulást látunk, akkor ez elkezd beépülni a várakozásokba. És onnantól fogva egyre inkább újra egy magasabb árazással tervezik a szereplők a jövő évet, ez még inkább hajtja fölfelé az inflációnak a mértékét, és hát eljuthatunk egy nagyon gyors ütemű inflációhoz, ami mondjuk volt a 2000-es évek elején, amikor 8-9-10%-os volt a pénzromlás üteme, és ott meg már nagyon nehéz megfogni egy ilyen negatív spirált, és az már tényleg nagyon nagy elszegényedéshez tud hosszú távon vezetni. Tehát ezt a folyamatosan gyorsuló inflációt kell minél hamarabb megakasztani, és egy stabil, kiszámítható pályára állítani.
Ugye a Magyar Nemzeti Banknak a kamatpolitikájának megváltozása, illetve az a kommunikáció, ami tehát konkrétan arról szól, hogy az inflációnak az emelkedését azt meg kell állítani, az hathat ebbe az irányba, de azt jól gondolom-e, hogy azért a ettől az adattól, vagy akár még a nyárnak a további inflációs adataitól azért azt talán még nem lehet várni, hogy itt az MNB-nek a kamatemelése az ilyen azonnali hatást kelt majd, tehát hogy ez rögtön vissza fog menni, hanem mondjuk az lehet, hogy akkor ősszel vagy később nem növekszik jobban, vagy egy kicsit vissza korrigál, de ilyen gyors változást talán nem várható, vagy ebben nem hiba lenne reménykedni.
Abszolút, tehát az inflációnak van egy tehetetlensége, és a jegybank az nem tud egyik hónapról a másikra hatni rá. Persze kismértékben hat, hiszen ha elkezd szigorítani, akkor valamennyit a forint például erősödni tud a piacon. Hogyha eközben nem változik az olajára mondjuk a nemzetközi kereskedelemben, akkor egy erősebb forint hatására a benzinkutakon az üzemanyag ára az tud csökkenni, ami már egyből a következő hónapban akkor megjelenik az inflációba, de ez egy-egy elemre vonatkozik. Tehát összességében a teljes inflációra általában legjobb esetben is 4/4 év, tehát egy év az az időhorizont, ahol már tudhatnia a jegybank, de általában ez a 6-8/4 év, amikor már teljesen ki tudja fejteni a mostani jegybanki monetáris politika a változtatásának a hatását.
Milyen hatásai lehetnek meg még az inflációnak a magyar gazdaság vagy a magyar gazdaságpolitika különböző szereplőire? Ugye most az jutott itt éppen eszünkbe, hogy a MÁ plusznak, miután ez nem egy infláció követő papír, például a hozamát, az szinte el is viszi már az infláció, és ugye nagyon sokan beszéltek arról, amikor ezt a lehetőséget behozták, hogy na majd akkor az ingatlan ár emelkedést ez meg tudja állítani, mert már nem lesz jobb üzlet ingatlanba fektetni a pénzt olyan egyértelműen. Mostból ez is megváltozhat, de nem tudom, ezer minden még biztosan, amire mondjuk az infláció hat.
Hát igen, pont erről van szó, hogy a megtakarításoknál, hogyha megemelkedik az infláció, akkor pont elviszi a kamatot, vagy akár nagy mértékben csökkenhet is reálértékben a megtakarítás. De hosszabb távon egyébként egy magas infláció azt is magával hozza, hogy a forint árfolyama, tehát az ország devizájának az árfolyama az folyamatosan leértékelődik, hiszen ki kell igazítani a pénzromlás ütemét a deviza árfolyammal. Ha nem igazítanánk ki, akkor versenyképtelenné válna az ország, mert nagyon megdrágulna. Viszont ha meg leértékelődik nagyon az árfolyam, az meg azt jelenti, hogy külföld számára mi nagyon olcsóvá válunk, egyre olcsóbbá válunk, és akkor így szintén mondjuk az ingatlanokat föl tudják vásárolni, földeket föl tudják vásárolni. Tehát ilyen szempontból is ez egy elszegényedést jelent akkor a külföldhez képest, hogyha túl magas az inflációnak a mértéke.
Lehet-e egy egyszerű választ adni arra, hogy ki a hibás azért, hogy ha elszáll az infláció? Nyilván, ha ellenzéki politikusok vagyunk, akkor azt mondjuk, hogy a kormány, de nem vagyunk, de hát a MNB-re is lehet azt mondani, hogy akkor lehet, hogy későn lépett, vagy hát lehet azt mondani, hogy nézzük meg, hol van emelkedés, olyan adókat kellett emelni dohánytermékek esetében mondjuk, amiket az unió miatt kellett, az üzemanyagárak nőnek nagyon, tehát akkor szídjuk a OPEC plusz országokat, mert vitatkoznak, és nő a olajára és így az üzemanyagára, szóval, hogy ki a hibás?
Nincs egy valaki, aki hibás lenne, mert most jelen pillanatban nagyon összetett, hiszen vannak külső tényezők, a koronavírust követő időszakból eredő, erről szoktunk úgy beszélni, hogy keresleti kínálati surlódás, azaz a kínálat az nem tudott olyan ütemben megemelkedni, vagy nem akarták olyan ütemben megemelni a kínálatot, például az olajkitermelésnél, mint hogy a kereslet elkezdett magához találni, de például a gyárbezárások azt okozták, hogy nem tudott olyan ütemben a termelés felfutni, és akkor emiatt például chip hiány alakult ki a világon, vagy nyersanyag hiány alakult ki. Tehát vannak ilyen nemzetközi tényezők, de abszolút vannak magyarországi tényezők is, ami azon túlmutat, hogy a jövedéki adót azt emelni kell az Európai Unió miatt, mármint hogy ott megfeleljünk az ottani elvárásoknak és a szabályoknak. Emellett, hogyha visszatekintünk Magyarországra, hogy már 2019-ben, még a válság előtt nagyon megugrott a Magyarország infláció, és akkor is 3-4% szint fölé emelkedett a pénzromlásnak az üteme, akkor már sokan beszéltünk róla, hogy szigorítani kéne a Magyar Nemzeti Banknak, de aztán ezt mindig halogatt, és közben jött akkor a koronavírus válság, ami miatt el is maradt teljesen az a szigorítás, de már akkor kialakult egy olyan környezet, hogy alacsony kamatok, gyors hitelkihelyezés, volt egy nagy bérnyomás Magyarországon, és emellett a kereslet az elkezdett nagyon felfutni, és akkor már el kellett volna kezdenie hűteni a gazdaságot a Magyar Nemzeti Banknak. Ugye akkor ezt nem tette meg, és jött a koronavírus válság, ami ezt odébb tolta, de azt látjuk most általában, hogy minden országban arra a szint környékére visszaemelkedik az infláció, mint ahol a Covid előtt volt. Tehát ilyen szempontból abszolút vannak belső okok is, ez a túlfűtöttség egy picit a gazdaságnak, ami a koronavírus előtt volt, ami miatt ez a magasabb inflációs környezet kialakult.
Világos. Németh Dávid, a K&H Bank vezető elemzője, köszönöm szépen, hogy itt volt.
Köszönöm szépen.
Esti Gyors, a hírek háttere.
És Szél Dávid szakpszichológussal folytatjuk. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Egyre több szó esik arról, hogy a COVID-járványnak milyen mentális hatásai voltak, tehát a mentális egészségre, annak, hogy az emberek be voltak zárva, annak, hogy féltek a vírustól. Most itt éppen egy norvég kutatásból derül ki, jelentősen megugrott ott a pszichológushoz járók száma. Kiderül az is, hogy a városiak, a nők, a tinédzserek dolgozták fel nehezebben a lezárásokat, feltételezheti, hogy a fiatalok esetében ez nagyon-nagyon nehéz ehhez hozzászokni, feltételezhető, hogy aki városi életet él, rengeteg helyre jár, neki nehezebb dolga van. Én nem tudom, ön mit gondol arról, hogy kinek a dolga ezzel kezdeni valamit, nyilván személyesen az embernek, hogy az ő hangulata milyen, hogy azon hogy tud dolgozni, lehetséges, hogy a politikai döntéshozóknak, a kórházaknak, szóval, hogy tényleg ki tud egy ilyen másfél év után valami megoldást találni arra, hogy akkor az embereknek a mentális állapota az menjen vissza oda legalább, ahol a járvány előtt volt.
Itt az egyik legfontosabb kérdés az, hogy felismeri egyáltalán az ember azt, hogy valami baja van, és ha felismeri, akkor tudja, hogy mit kell kezdeni ezzel a bajjal, és ha tudja, hogy mit kell kezdeni a bajjal, akkor el tudja jutni a megfelelő szakemberhez. Magyarországon kirítésmentes pszichológiai segítséghez nagyon-nagyon nehéz hozzájutni. A fővárosban még egyel könnyebb, de vidéken és falvakban vagy kisebb településeken nagyon-nagyon nehéz. Fizető szolgáltatást az könnyen elérhető, szinte bárhol is, a Skype-on vagy online térben ez bárki számára, vagy bárhol elérhető, de nem bárki számára, mert ezeknek viszont komoly anyagi terhekkel jár.
Lehet, hogy ebben a három percben messze fogunk jutni ebbe, ha ezt elkezdjük, nem fogunk messze jutni, de hogy alakult ez így, hogy nagyon nehéz államilag támogatott, tehát ingyenes ilyenfajta segítséghez eljutni. Ez nyilván valami hagyomány kérdése is, hogy eddig az emberek akkor ebben lehet, hogy nem is volt igény rá, nem tudom, miért van ez így?
Hát pedagógiai szakszolgálatok érhetőek országosan, ahol elsősorban a gyerekek problémáin keresztül foglalkoznak családokkal, de felnőttekkel inkább csak ilyen pszichiátriai ellátás keretében foglalkoznak, de ilyen elakadás, burnout, meg mindenféle olyasmi problémákkal, mint amik a Covid során felmerülnek, akár munkaelvesztés, akár a túl sokat együttöltött időben feszülésekkel, ilyenekkel nem nagyon van tér annak, hogy ezzel foglalkozzanak a családok, hogy felnőtt emberek.
Hogyan tudjuk
azt? Ha már nagy baj van, akkor lehet, ha kis baj van, akkor nem nagyon van kihez fordulni, és a felismerése is nagyon... Tehát nagyon kevesen ismerik fel, hogy eljött az a pont, amikor segítség.
Igen, ezt akartam megkérdezni, hogy hogyan tudja ezt fölismerni az ember? Tehát, hogy van egy olyan állapot, amikor nagyon sokan másfél éve minden nap járványhíreket olvasunk, arról olvashatunk a napokban is, hogy hol indul be a negyedik hullám, hol kezdett el megint terjedni a vírus. Nyilvánvalóan nagyon sokan tartanak attól, hogy ez itthon is megtörténik, hogy a nyarunk, amibe bíztunk, hogy lesz majd, az se lesz. Egy ilyen állapotban is, ez az állapot, kapott lehet nagyon sok mindenki számára már tényleg egy éve, vagy több mint egy éve, hogy folyamatosan ebbe van, illetve persze ott vannak a személyes tapasztalatok a bezártságtól, akár a járvány, a vírus, a betegség közvetlen hatásáig, hogy hogyan ismeri fel az ember, hogy na most már nem csak a szokásos félelmem van, a szokásos rossz hangulatom emiatt, hanem tényleg egy olyan baj, amit kezelni kell.
Hát szerintem érdemes megfigyelni azt, hogy az embernek változik az étvágya, a mozgáskedve, az éjszakák megváltoznak, hogy könnyebben alszik, nehezebben lát hozzá dolgokhoz, amiket korábban inkább hozzáállt, meg lehet nézni a barátai, hogyan jeleznek számára vissza, már ma megint idegesnek látnak, hogy jeleznek vissza rokonok, családtagok, férfeleség, párkapcsolat, gyerekek, ezek mind-mind fontos visszajelzések lehetnek, ha egyáltalán az ember él valamilyen társadalmi életet, és beszélget a párkapcsolatával, ha van párkapcsolata. Nagyon sokan nem beszélgetnek, nem nincsenek tere, se ideje, hogy az emberek egymással szót váltsanak, vagy kritikát fogalmazzanak meg a másik felé, nem bántó, hanem együttélő, vagy aggódó jelzéseket tegyenek arra, hogy valami baj van, és valami érdemes lenne változtatni.
Köszönöm.
De ilyen apró jelekből azért is lehet venni, hogy valami történik, és az az ember, aki korábban nem tudom, eljárt bulizni, meg sokat mozgott, az a minden este inkább otthon nyit egy sört, vagy öt sört, és nézi a tévét egész este, azért az egy nagyon komoly változást jelent, és arra érdemes odafigyelni, hogy ez csak a helyzetnek szól, még és visszáll akkor, amikor éppen szünetel a járvány, mint ahogy most is éppen úgy látszik, hogy szünetel, vagy benne marad ebben az egészben. Ami a hírcum, amit illeti, én azt gondolom, hogy itt egy ilyen nagyon tudatos kontroll be lehet építeni, nem kell annyi hírt olvasni, az világon semmi nem fog történni.
Igen.
A naponta csak hírtet az ember.
Azt hiszem, hogy ez tényleg lehet, mert ez nyilván ebben emögött a mikrofon mögött, ezért nehéz nekem mondanom, de lehet, hogy ez tényleg sokaknak segítene. Szia, Dávid szakpszichológus, köszönöm szépen, hogy itt volt velünk.
Köszönöm én is.
Esti gyors. Schwagner Péter közel-kelet szakértővel folytatjuk, biztonságpolitikai szakértő. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Azt mondják a tálibok, hogy már az afgán területek 85%-át elfoglalták, de mióta az amerikai csapatokat elkezdték kivonni, ez egyébként még nem ért véget. Joe Biden amerikai elnök éppen tegnap beszélt arra, hogy augusztus végére fog ez a folyamat véget érni, de ennek ellenére nagyon sok győzelmet arattak már a tálibok, és hát amit mondanak, nagyon sok terület az övék. Ami történik most, az tulajdonképpen kiszámítható volt, ha elmennek az amerikaiak, akkor ez fog történni Afganisztánban?
Hát mondjuk úgy, hogy ez volt a pessimista forgatókönyv, de szerintem az sokakat meglepett, hogy a tálibok milyen gyorsan tudnak teret nyerni, még az amerikai katonai vezetők is a meglepődésüknek adtak hangot, tehát ha ők mondják, akkor tényleg meglepetés lehetett, át túl azon, hogy persze a fotelből mindenki nagyon és általában pessimista, de ez, hogy mondjuk a 85% még talán túlzás, de előbb-utóbb ott fognak tartani.
Itt akkor valamit rosszul mértek föl az amerikaiak, amikor ezt a döntést így meghozták, és így hajtják végre, nyilván lehet ezen nagyon-nagyon hosszan vitatkozni, hogy ez egy jó döntése, vagy nem jó döntés, hogy ők onnan most kijönnek, de akkor, ha nem számítottak erre, akkor valamit nem láttak jól ezek szerint.
Hát azok valószínűleg azt lehetett leginkább, hogy az a jelentési rendszer, amivel az amerikaiak ott dolgoztak, az tele volt ilyen belső politikai kényszerekkel és hazugságokkal, senki se örült annak, hogyha alulról rossz jelentést kapott arról, hogy mennyire rosszul mennek a dolgok, akkor mindenki jól jelentett, mindenki csak a szép dolgokat jelentett. Most mondjuk a mentorokat meg a tanácsadókat mondom, akiknek ott kellett napi szinten az afgánokkal együttműködni, de akiknek a feletteseik nem örültek volna annak, hogyha a fél éves kintlétük alatt azt mondják, hogy a helyzet romlik, ugye, mert az politikailag vállalhatatlan, hisz akkor minek van ott az a NATO, minek van ott az Egyesült Államok, és ugye ez már 2015 óta folyik, és ilyet már láttunk máskor is más ilyen nemzetközi missziókban, hogy a felső vezetésnek, vagy a politikai vezetésnek egy teljesen hamis képe alakul ki, egyszerűen azért, mert mire hozzá eljutnak a legfelső szintre a jelentések, addigra minden szép és jó lesz, és aztán valamennyire tisztában volt persze az amerikai felső vezetés is a gondokkal, hiszen a sajtó is beszámolt a korrupcióról, az afgán hadsereg belső problémáiról, de amíg az ember ugye ezt nem tapasztalja meg, úgyhogy tényleg az afgán hadsereg, az afgán rendőrség szétfut a tálibok jelenlétére vagy támadására, addig ezt maga se akarja tudomásul venni vagy elhinni.
Azt mondják a tálibok, azt mondták ma egy sajtótájékoztatón, hogy tárgyalnak az afgán kormánnyal egy lehetséges tűzszünetről. Ez egy olyan helyzetben, amikor úgy tűnik, hogy hát nyerőben vannak, most így egyszerűen fogalmazva, ez mennyire vehető komolyan?
Így van, a tárgyalások azok folynak, már azóta, hogy az amerikaiak kivonultak, béketárgyalások. Most nem tudom, hogy ez az újabb tárgyalás jelente bármi pozitívumot. Korábban is azért voltunk szkeptikusak ezeknek az afgán kormány és tálibok közötti béketárgyalásoknak az eredményével, mert a tálibok ugye már akkor is nyerésben voltak, és hát miért érné meg nekik az, hogy tűzszünetet kössenek. Ugye az amerikaiak és a tálibok is egy olyan dolgot preferáltak volna, hogy legyen egy ideiglenes átmeneti kormány, mire az afgán kormány azt mondta, hogy hát kérem engem, vagy minket megválasztottak 2010-ben demokratikusan, majd a mandátumom lejár, majd akkor legyen egy másik tárgyalás, ez nekik felérne egy megadás, úgyhogy ezek a tárgyalások nem sokat haladtak előre. Így most nem is fűzök nagy reményeket egy ilyen béketárgyalásos, talán egy tűzszünet az ideig óráig van értelme, de nem ez fogja megoldani a konfliktust.
Mit jelentene egy ilyen tálib uralom Afganisztánnak? Vagy már ez van-e? Hát hogyha ez a 85% közeledik, akkor lehet azt mondani, hogy akkor ez meg is van.
Így van, ugye ez a 85%, ez csak most ugrott meg ilyen magasra, már egy-két évvel ezelőtti kimutatások, óvatos kimutatások is egy 15-20%-ra tették Afganisztán területének azon részét, ahol a tálibok kormányoznak vagy uralkodnak. Ugye ez most az elmúlt egy évben dinamikusan kezdett nőni. Nem tudjuk, tehát van pessimista forgatókönyv, meg realista forgatókönyv, optimistát nem mondanék azért. Az egyik azt mondja, hogy visszatér egy ilyen kőkorszak, visszatér egy ilyen nagyon konzervatív Afganisztán, ami a tálibokat jellemezte 2000-ig, és amit ugye úgy az egész világ jelentős részének beégett, hogy a nőknek burkát kell hordani, meg a férfiaknak szakát kell növeszteni, meg nem szabad, nem tudom, zenét hallgatni. És van egy, a másik verzió azt mondja, hogy, és ugye nem csak ez, hanem az, hogy a tálibok így elzárkóznak, így bezárják az országot, és a terrorszervezeteknek is menedéket adnak. A másik verzió azt mondja, amit én is inkább hihetőbbnek tartok, hogy a tálibok azért változtak az elmúlt 20 évben, nem abban az értelemben, hogy liberálisabbak lettek volna, tehát továbbra is konzervatívok, de nem akarnak felzenni terrorszervezet az országon, nagyon fontos nekik a nemzetközi elismerés. Ugye ezt látjuk abból, hogy az amerikaiakkal leültek tárgyalni, ezt látjuk abból, hogy éppen a napokban Teheránban tárgyaltak, Teherán az ellensége volt a táliboknak korábban. Moszkvában tárgyalnak, Kínában tárgyalnak, sajtótájékoztatót tartanak, ahogy ön is mondta, hogy egyet régen nem nagyon csináltak. Az biztos, hogy az uralmuk alatt levő területeken azok a jogok, amelyeket manapság egyébként csak papíron élveznek az afgánok, azok korlátozva lesznek, biztos nem lesznek választások. Ugye most is voltak választások az elmúlt 20 évben, de hát azok általában csak a választási csalásról, meg a korrupcióról szóltak. Tehát itt az a nagy ellentmondás, hogy van egy papíron létező demokratikus Afganisztánunk, ami nem volt túl demokratikus, ahol a nők jogai csak papíron léteztek, és most lehet, hogy lesz egy Afganisztánunk tálib uralom alatt, ahol a tálibok tényleg csak azt fogják csinálni, amit mondanak, nők jogai csorbulnak, az oktatást szétválasztják, hogy a gyerek, a fiúk meg a lányok külön tanuljanak, de én nem számítok arra, hogy valami barbár középkor térne vissza.
Köszönöm szépen. Wagner Péter biztonságpolitikai szakértő volt itt velünk, minden jót kívánok.
Köszönöm szépen.
Esti Gyors, a hírek háttere.
Hecskovics Eszter volt a szerkesztő, a technikus Csorba László, a telefont Ricsovics Kinga kezelte. Minden jót kívánok.
Esti Gyors. A Klubrádió hírháttérműsorát hallották.